Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg az esztendő első vasárnapi istentiszteletét a 90. Zsoltár első versének éneklésével. Te benned bíztunk elejétől fogva.
Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi.
A gyülekezet foglaljon helyet. És folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 62. Zsoltár első és negyedik versét. A 62. Zsoltár első és negyedik versét énekeljük, ez pedig így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben.
Csendesen nyugszik csak az Úr Istenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő kemerős kőszálam, megtartom és én oltam.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Mózes 5. könyvében, a 32. fejezetben. A Mózes 5. könyvének 32. részéből válogatott verseket olvasok. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is, számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmata beszédem, mint langyos zápora gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra, mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő. Mint a fészkén felrebbenős sas fiai felett lebeg, s kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Egymaga vezette őt az Úr, idegen Isten nem volt ő vele. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hadd legyen számunkra olyan a te beszéded, mint a harmat, ami felfrissít és megelevenít minket. Hadd legyen számunkra, lelkünk számára felüdülés a te szavadnak, ereje, vigasztalása és bátorítása most az új év elején. Hadd támadjon öröm a mi szívünkben, amikor eljut hozzánk a te kedves beszéded, Urunk. Hadd legyen az életünk további folytatásában is a te ígéd, ilyen megelevenítő erő, mint ahogy ez volt számunkra az elmúlt esztendőben is. Köszönjük, Urunk, hogy ígét adtál nekünk az elmúlt évben, nap mint nap, amikor a bibliai tanításokat átvettük, amikor lelki közösségben voltunk veled. Hadd legyen ez így az előttünk levő úton is, a te beszéded legyen az ösvényünknek a világossága is, hogy lássuk, hogy merre menjünk. És most is kérjük, Urunk, a te beszédedet, az igét, szólj hozzánk, és mi pedig halljuk a te szavadat. Hálát adunk, Urunk, hogy velünk voltál az elmúlt évben. Köszönjük, Urunk, hogy nem vontad vissza a te kegyelmedet tőlünk. Köszönjük, hogy a bajban számíthattunk rád. Köszönjük sok-sok szabadításodat. Számlálgatnánk, de többek, mint sem, hogy elmondanánk. Köszönjük azokat a megőrzéseket és szabadításokat, amiknek nem is éreztük annyira a jelentőségét. Hogy olyan bajokban is megtartottál és megőriztél bennünket, amikről nem is tudtunk. Köszönjük a gyógyulásokat. Köszönjük a vigasztalásokat. Köszönjük az útmutatásokat. Köszönjük szeretteinket, akikkel együtt járhattunk az úton. Köszönjük a családunkat. És köszönjük a lelki családot, a közösséget. Áldj meg bennünket, most kérünk, ebben az órában is. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 163. dicséretünk első versét. A 163. dicséretünk első versének éneklésével készülünk az ige hallgatására. Ez a vers így kezdődik. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk.
Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk. Hol Úristennek szent
hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom, és ennek alapján az ő lelkének segítségül hívásával üzenetét kívánom hirdetni, amit írva található Mózes 4. könyvében, a 20. fejezetben, a 8. versben. És szólt az Úr Mózesnek mondván, vedd ezt a vesztőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nekik a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek. Szóljatok íme kősziklának. Kedves igehallgató gyülekezet, új év kezdő gyülekezet. Az első 2017-es vasárnapot ünneplő gyülekezet. Rendkívüli ez a mai nap, ez a kezdés, olyan, ami csak egyszer van, ahol vissza is tekintünk, meg előre is tekintünk, és ugyanakkor Isten szól hozzánk, mint ahogy szólt az elmúlt évben, most Isten beszédét halljuk. A Mózes 4. könyvéből, meg aztán az 5. könyvéből vett rész alapján, ahol a kulcs szó a kőszikla. És talán ez a magyarázat annak, hogy ilyen különleges a szószékem. Még hozzá tartozik a történethez az, hogy mögöttünk van a szép karácsony ünneplés, a szép gyülekezeti karácsony, ahol a gyermekek nagyon alaposan felkészültek, több szülővel együtt, és a készülődéshez tartoztak a díszletek is, a díszletek elkészítései, és így nagyon lelkiismeretesen és gondosan és művészi módon elkészítették a kis karácsonyi történethez ezeket a díszleteket, amik itt vannak mögöttünk. És ezekhez tartozott ez a kőszikla is, aminek felirata is van, a beszélgetés kősziklája. És nekem ez annyira megtetszett, és akkora örömet jelentett ez a kis díszlet, és különösképpen ez a kőszikla, hogy elhatároztam, hogy az új év első Isten tiszteleteig még ezt megtartjuk itt, és még használom is szószék gyanánt, hiszen a kősziklába állva mondhatom el az igét, mintegy a kősziklába rejtve vagyok. Mint ahogy Mózesnek egyszer azt mondta az Úr, hogy állj a kősziklára, és a kőszikla hasadékába rejtlek téged, amíg elvonul a veszedelem. És mondhatnám tovább azokat a bibliai részeket, és azokat a bibliai verseket, és azokat a kapcsolódásokat, amik mind a kősziklával vannak összefüggésben. Ennek olyan mély bibliai üzenete, és olyan mély bibliai szimbolikája van, hogy ez megragadott engem, és ezért egy olyan történetet is választottam, ami a kősziklára szól, amikor is azt olvassuk, hogy így szólt az Úr Mózesnek, hogy szólj a kősziklának. Ez volt a parancs, hogy szólj a kősziklának. Ebben a kis karácsonyi történetben ennek a színdarabnak a szerzője tehát egy kősziklát talált ki, és ráíratta azt, hogy beszélgetés kősziklája. Amikor először ezt elolvastam, akkor arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy ki a szerző, ki az, aki ezt a kis karácsonyi színdarabot írta, ami kis báránykákról szólt, és az egyik báránykának a lelki tusáját dolgozta fel, aki számított rá, hogy ő lesz a következő áldozati bárány. és a báránykák egy kősziklához szoktak oda húzódni, és ott szokták elmondani gondukat, bánatukat, és örömüket. Ott szoktak beszélgetni, és talán ezért nevezte ezt a szerző beszélgetés kősziklájának. És én azt mondtam, hogy nem tudom, hogy ki írta azt a színdarabot, hiszen annyi karácsonyi színdarabot ismerünk, és adtunk be elő, és több anonim mű is már került bemutatásra, de bárki legyen, mondottam, ez egy keresztény háttérű ember lehet, és mély keresztény gondolat született meg benne. Aztán utána néztem, és megtudtam, hogy a színdarabnak a szerzője Viski András, erdélyi drámaíró, író, irodalmár, színrendező, aki valóban keresztény háttérrel rendelkezik. Nem is akármilyen keresztény háttérrel rendelkezik, mert az édesapja volt Viski Ferenc, az erdélyi kegyes papoknak, hídben járó lelki vezetőknek a talán vezetője, aki a hite miatt börtönbüntetést is szenvedett a szamosújvári börtönben, és máshol töltött el fogházi éveket. Mondhatom, hogy Krisztusért szenvedett. És ő a lelki népnek a vezetője volt, nem csak ott a börtönben, hanem a kiszabadulása után is. Én is találkozhattam Viski Ferenccel, és áldásos volt a ige hirdetését és beszélgetését hallgatni. Nos, az ő fia ilyen családban nőtt fel, és ő írta ezt a színdarabot, és jól gondoltam, hogy aki ezt a színdarabot írta, hát mély keresztény háttérből származik, egy igazi bibliai gondolatot vitt a színpadra, és így készült el ez a szép kis szószék. Az pedig, hogy a beszélgetés kősziklája a neve nem is annyira a kis báránykáknak a beszélgetésére utal, legalábbis az én számomra, hanem arra a történetre, hogy egyszer, amikor Isten népe bajban volt a pusztában, nagyon nagy szorultságba került, mondhatom életveszélybe, akkor Isten azt mondotta, azt parancsolta Mózesnek, hogy álljon oda a kőszikla elé, és szóljon a kősziklának. Két hasonló történet van a Szentírásban. A kettő kicsit összekeverhető is. A szituáció ugyanaz volt, elfogyott a népnek a vize a pusztaságban. És az első alkalommal Isten azt mondta a népnek, hogy ne zúgolódjatok. Mózesnek még azt mondta, hogy vedd a pálcádat, menj oda a kősziklához, és sújtsd meg a kősziklát. Ez volt az első történet, és akkor Mózes valóban fogta a pálcát, és Isten parancsának engedelmeskedett, és megsújtotta a kősziklát, és akkor a kőszikla meghasadt, és víz fakadt belőle, és hívott a nép, és a barmaiknak is jutott. Ez volt az első történet. Ez megismétlődött, ugyanúgy elfogyott a víz a pusztaságban, és a nép ugyanúgy lázadott, és zúgolódott, és akkor Isten azt a parancsot adta Mózesnek, hogy menj a kősziklához, és vedd a pálcát is a kezedbe, és utána azt mondta, hogy szólj a kősziklának. És milyen érdekes, ilyen kicsiny dolgokon múlik sokszor valakinek a megítélése, meg a cselekvése, hogy Mózes ott állt a kőszikla előtt, és fogta a pálcáját, és ráütött a kősziklára. És a népnek meg azt mondta, hogy a kősziklából fakasszunk nektek vizet, és így rontott el a dolgot. Annyira nüansznyi az eltérés a kettő között, és annyira talán megtévesztő is. De az Úr másodszor nem azt mondta, hogy üssön rá a pálcával a kősziklára. Igaz, hogy a pálcát kezébe kellett venni, ennek biztos megvolt a magyarázata. De most másodszor nem mondta azt, hogy sújts a kősziklára, hanem csak azt mondta, hogy szólj a kősziklának. Ehelyett Mózes, aki már rutinos kőszikla fakasztó volt, a pálcával jól ráütött a kősziklára, és még mondta is, hogy mi fakasztunk ti nektek vizet, mint aki már tudja, mint hogyha a pálcában vagy a kezében lett volna a tudomány. Az Úr nem ezt mondta, hogy ezt tegye. Azt mondta, hogy szólj a kősziklának. Máshol meg azt olvassuk, hogy a kősziklára állok én. Ez azt jelenti, hogy a kősziklán ott volt Krisztus. Mögötte valahol titokzatos módon, sőt, Pál apostol, aki az Ószövetséget a Szentlélek segítségével magyarázza, és akinek a 1 Korintus 13 szerinti ismeret ajándéka adatott, azt mondja, hogy a kőszikla maga Krisztus volt. Nem a kőtömb, hanem ott valahol a kőszikla és a Krisztus az egy. Együtt volt. Tehát ott van Krisztus a pusztában, és elég szólni neki. Egyáltalán, hogy belegondolunk, testvérek, hogy Krisztus élete nem karácsonykor kezdődött. A földi élete kezdődött karácsonykor. Krisztus mindig volt. És Krisztus és az ő népének a kapcsolata nem pünköskor, vagy előtte 33 évig kezdődött pünköskor a lelki kapcsolat, hanem lelki kapcsolat már megvolt korábban, pünkös után, csak folytatódott az, ami az Ószövetség volt, az Ószövetségben megvolt, tudni Krisztus és a népek között lelki kapcsolat volt. Azt mondta, hogy szólj a kősziklának, szólj Krisztusnak, hogy adjon vizet. Most, amikor bajban vagy, akkor nehéz helyzetbe kerültél, akkor elég, hogy szólsz Krisztusnak, segítségé hívod őt, és ad neked vizet. Akkor kellett szólni a kősziklához, amikor nagy baj volt, amikor nagy szomjúság volt. És akkor tudja az ember a Krisztust igazából megszólítani, és akkor tud tőle kérni szomjúoltó vizet, amikor nagyon megszomjazott. Talán nem elégítette ki az, amit ivott. Mert nem csak úgy lehet megszomjazni, hogy az embernek nincs semmi innivalója, hanem úgy is meg lehet szomjúzni, hogy az ember más iszik. És azt mondja, hogy ez nem az igazi. Nekem valami olyan italra van szükségem, ami a lelkemnek a szomját fogja csillapítani, csitítani. És sokan vannak, akik ezért szólnak a lelki kősziklának, mert már szomjúhozzák az igazságot. Megpróbálták máshol, keresték máshol csitítani a lelküknek a szomjúságát, de az nem csillapodott. A sok olvasmányom, annyit olvastam, mondja valaki, a világirodalom műveit végigolvastam, és nem csitították el azt a különleges érdeklődés és szomjúságot, ami nem is a világi dolgok iránt van, most már rájöttem, hanem azért lelkem az Isten után szomjúhozik. Azért lelkem az üdvösséget szomjúhozza. És hogyha valaki ilyen állapotba kerül, akkor van valaki, aki ezt a szomjat tudja oltani. Ezért mondta ezt a Krisztus, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Szólj a kősziklának, hogy adjon te neked élő vizet. Talán van valaki, azt mondja, hogy fiatal, annyi filmet láttam, már nézem egyik filmet a másik után, de már moziba se kell mennem, ott van az én kis számítógépem, meg ott vannak a legújabb eszközök, és annyi filmet látok, megcsömörlött a lelkem ezektől a filmektől, szomjúzok valami más után. Ilyen volt az Ószövetségnek az egyik nagy bölcse, a Salamon, aki, hogy a lelkének a szomjúságát csitítsa, tév utakra tévedt, és mindenféle más úton, módon akarta a lelkébe levő ürességet valahogy kielégíteni. És az élete végén rájött Salamon, és megírta a Prédikátor könyvében azt, hogy mindenhol próbálta az élet értelmét keresni és csitítani a lelkének a szomjúságát, és egyik se elégítette őt ki. Mindent megpróbált, és semmi sem sikerült. És végül rájött arra, hogy egyedül Istennél van az a élő víz, ami a szomjúságot csitítani tudja. És miután mindezt elmondta, akkor mondta azt, hogy vanitatum vanitas, minden hiába valóság. Csak az Isten beszéde, a vele való kapcsolat az, ami az embert megelégíti. Így mondta, hogy én, Prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben. Adtam az én elmémet mindazok vizsgálatára és tudakozására, amik az ég alatt vannak. Gonosz hiába való foglalkozás ez, és csak a léleknek gyötrelme. Adtam az én elmémet a bölcsességnek a tudására, és ez is csak a léleknek a gyötrelme. A második részben azt mondja, elvégeztem a szívemben, hogy borítalra adom magamat. És rájöttem, hogy ez is hiába valóság. Építettem magamnak házakat, ültettem szőlőket, csináltam kerteket, ékességre való kerteket, csináltam magamnak víztartó tavakat, szereztem szolgákat és szolgáló leányokat, gyűjtöttem magamnak ezüstöt és aranyat, szereztem magamnak éneklő asszonyokat, valamit kívántak az én szemeim, meg nem fogtam azokat magamtól, és tekintettem most minden dolgaimra, amiket cselekedtek az én kezeim, az én munkámra, amit fáradtsággal végeztem, és mindez hiába valóság, és a lélek gyötrelme. Nincs ennek a semmi haszna a nap alatt. Amikor valaki mindent kipróbál, és szomjas marad, és ebben a nagy lelki válságban és szomjúságban ott a kőszikla, szólja a kősziklának, és ad neked élő vizet. Salamon sajnos még a báványokhoz is odafordult, hogy valami vallásos élményt szerezzen. Természetes, hogy azok még jobban növelték azt a hiányt, ami miatt boldogtalan volt. Ilyen volt Heinrich Heine is, aki a verseivel Istent hiába valóvá akarta tenni, és csúfolta. De aztán megcsömörülött az élete, és amikor minden összeomlott benne, akkor elment Párizsba, a Louvre-ba, mint ahogy ezt elmesélik az életrajz írói, és valahogy egyedül maradt ott egy teremben, lelki nyomorúságában, összekuszált életében, életével, szerencsétlenül. A Vénusz szoborral. Ott volt abban a teremben a Milói Vénusznak a csodálatos szobra. Ez a tökéletes remek mű az antik művészetnek egyik legszebb csodája, azonban a szállítás meg a történelmi viharok során megsérült úgy, hogy már egyik karja se volt meg. Még így is varázslatos szépségi volt ez a szobor, és most Heine hozzáfordult. És mivel egyedül volt, leborult Heine a Vénusz szobra előtt, és úgy kiáltott hozzá, hogy Istennő vagy, segíts rajtam az én lelki nyomorúságomban. És utána valami különleges dolog történt, minthogyha ránézett volna ez a szobor gyönyörű tekintetével, és mint azt mondta volna, hogy nem látod, hogy én nem vagyok istennő, és nem látod, hogy nekem nincsenek karjaim. Én nem tudok neked segíteni. Talán ez volt az, ami aztán Heinének azokat a lelki impulzusokat adta, aminek következtében megtért. Odafordult Istenhez, Jézus Krisztushoz, és bocsánatot kért az ő hiába való és Isten gyalázó verseiért. Amikor valakinek a lelke mindent megpróbál, hogy az a szomjúság, az üdvösség után való szomjúság csillapodjék, még a bálványokat is segítségül hívja, akik pedig nem tudnak segíteni. Azon, hogyha a kősziklához megyünk, és őt kérjük, ő tud nekünk segíteni. Ha mi megváltunkhoz, az erős Jézus Krisztushoz fordulunk, és ő neki szólunk, hogy adjon vizet, akkor ő ad vizet. Mert neki vannak karjai, azt olvassuk Mózesnél, hogy hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Mert nem rövidült meg az Istennek a keze, hogy ne tudna szabadítani mi nekünk. Azért kérjük a kősziklát, hogy adjon nekünk vizet lelki szomjúságunkba. Fiatal koromban nagyon nagy élményt jelentett, hogy ismerhettem a budapesti keresztjén és az országos keresztjén köröknek egyik jeles személyét, Kálmán Bélát, a Bécit, aki nagyon örömmel és lelkesen hirdette az igét, ő laikus volt, nem végzett teológiát, de mély biblia ismerete volt, komoly lelki élete, és nagyon-nagyon sokat beszélt az emberekkel. Sok lelkigondozói beszélgetést folytatott Kálmán Béla. Emlékszem, hogy ő elmondta, hogy hogyan támad fel a szívében a lelki szomjúság. A tánc parkettán. Ő, aki arany ifjú volt, a társaság középpontja, egyszer csak megcsömörlött a táncolás közben, és kiment, és az Úrhoz fordult, és kérte az Urat, hogy adjon ő neki üdvösséget. Amikor valami elfogyott, valami nincs, valamitől megcsömörlöttünk, akkor van hova mennünk. Szólj a kősziklának. Érdekes, hogy elég volt szólni a kősziklának. Most nem kellett megsújtani a kősziklát. Nem kellett semmit se tenni. Egyszerűen kellett szólni ő hozzá. Ez mint egy előre mutatott az Ószövetségben arra titkos és belső lelki kapcsolatra, ami a hívő lélek és az Úr Jézus között van. Amit így nevezünk, hogy Unio Mystica Cum Christo. Amikor a Krisztussal való titokzatos kapcsolatban járhatunk. Amikor nem látjuk őt, de ott van. És elég szólni ő neki. Szólj és imádd őt lélekben és igazságban. És kérd őt az esztendő minden napján, akkor is, amikor lelki szomjúságban vagy szorultságban vagy, akkor is, amikor nincs baj, kérd őt, hogy adjon neked élő vizet, és ad neked ígét, élő vizet. De azért leginkább akkor szoktuk ezt nagyon kérni a Krisztustól, hogy élő ígét és vizet adjon nekünk, az üdvösség italával tápláljon, amikor gond van. Ezért nem hiába való megnézni, hogy mikorra írta Mózes ezt a csodálatos éneket. Tudnilik, a lekcióm, a hosszabb ige rész az egy ének volt. Két helyről olvastam fel kőszikla történetet, egyik ez, hogy szólja a kősziklának, a másik, amit felolvastam, az pedig a Mózes 5. könyvében levő nagyszerű ének, ami így kezdődik, hogy kőszikla cselekedete tökéletes. Ezt pedig Mózes énekelte később, erről a csodálatos, nagyszerű kőszikláról beszélt, nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztusról beszélt Mózes. Érdemes elolvasni tehát otthon a lekciónkat tovább is, a Mózes 5. könyvének 32. részét, ami magasztalja és dicséri a kősziklánkat, ami megtartó erősségünket, a megváltónkat, akivel lelki kapcsolatban vagyunk, Krisztust. Ővele volt lelki kapcsolatban Mózes is, és ezért mondta ezt a nagyszerű éneket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, minden útja igazság. De hogy mikorra javasolta ezt az éneket Mózes, hiszen ezt elmondta, és utána azt is közli, hogy mikor érdemes ezt az éneket énekelni, vagy olvasni. Hogyha az Mózes 5. könyvének a 32. fejezetét nézzük, tehát ott megtaláljuk a kősziklára való csodálatos éneket. És az előző fejezetben pedig egy érdekes megjegyzést találunk, mégpedig a 31. rész 21. versben a következőt. Mikor pedig utoléri őt a sok baj és a nyomorúság, akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképpen. Tehát mikorra javasolta ezt énekelni Mózes? Akkorra, arra az időre, arra a lelki helyzetre, amikor utoléri őt, a népet, a sok baj és nyomorúság. Nagyon érdekes, hogy én erre nem gondoltam volna soha, hogy ezt a kőszikla éneket nem csak, hogy elmondta Mózes, hanem azt is felírta, hogy mikor érdemes ezt énekelni, és mikor érdemes a kősziklához járulni. De egyszer édesapámmal beszélgettem, aki egy nagyon mély lelki tudást hordozott magában, és örökített, vagy kapott valahonnan, és ő a következőt mondta, hogy ezt így szoktuk mondani. Tehát ezt, hogy kőszikla cselekedete tökéletes, ami a 32. rész, a 4. verse, ezt össze szoktuk kapcsolni a 31. rész 21. versével, pedig ott még a 31. részben van több vers, hogy ezt így szoktuk. És akkor én arra gondoltam, hogy ez a hívő tradíció. Ez, hogy mi az, hogy szoktuk. Hát ő is biztosan valakitől hallotta. Biztos őnek is valaki mondta egy nála idősebb, generációval idősebb. És őnek is lehet, hogy egy hitben járó, mély hitű lelki tanító mondta. És annak, aki édesapámnak mondta, annak is, ő is valonnan vette, neki is mondták. Tehát egy ilyen lelki tradíció, vagy lelki megtapasztalás, vagy egy lelki alátámasztása annak, hogy mikor jutunk el abba a helyzetbe, hogy a kősziklához oda megyünk, és kérjük, hogy adjon nekünk élő vizet. Tehát erre a helyzetre írta. És még csak kettőt. Mikor beszélt a kőszikláról Mózes egy nagy fordulónál, a nép életében levő nagy fordulónál, amikor valami lezárult, és valami elkezdődött. Lezárult itt egy nagy korszak, a pusztai vándorlás kora, a 40 éves vándorlás, és kezdődik valami egészen új, bemennek az ígéret földjére. Egy forduló. És ezért illik a mai Isten tiszteletünk idejére is, mert valami lezárult, és valami elindul. Lezárul a mögöttünk levő, lezárult a mögöttünk levő esztendő. Tegnap elbúcsúztunk tőle, és köszöntjük az új esztendőt, kezdődik valami új. És Mózes, mint egy összefoglalásként visszatekintve az elmúlt dolgokra, beszél a kőszikláról, aki adott mindig vizet, amikor kérték és szóltak neki. És javasolja azt, hogy a jövőben is ezt tegye a nép. Ezért mi, akik most valamit lezártunk és újat kezdünk, legyünk kapcsolatban a lelki kősziklánkkal, Krisztussal, és szóljunk neki nap mint nap, és ő ad nekünk élő vizet. Amen. A 458. dicséretünk első versét énekeljük. A 458. dicséretünk így kezdődik: aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy azért jöttél erre a földre, hogy éljünk általad. Hiszen ezt olvassuk, hogy az Atya elküldte a fiát ide a földre, hogy éljünk általa. És szeretnénk így általad élni, és benned való hitben élni, és köszönjük, Urunk, ennek a lehetőségét, hogy lélekben és lelkiekben és lelki módon lehetünk veled személyes kapcsolatban. Köszönjük, hogy lélekben és igazságban imádhatunk téged. Köszönjük, hogy ezt ábrázolta ki ez a nagyszerű történet az Ószövetségből, ahol elegendő volt szólni a kősziklának, hogy adjon vizet, mert te ott voltál, Urunk. Köszönjük, Krisztusuk, hogy te vagy a kőszikla a néped számára, a történelem mindegyik pontján. Köszönjük, Urunk, azt, hogy élő vizet adsz a tieidnek. Élő vizet adsz azoknak, akik hozzád fordulnak és hozzád akarnak tartozni. Urunk, mi is olyan nagy szomjúságot érzünk a szívünkben az üdvösség után, az örök élet folyama után. Ez a világ nem tudja ezt a lelki szomjúságot megelégíteni. Egyedül a veled való kapcsolat és a te igéd. Köszönjük, hogy van Bibliánk. Köszönjük, hogy olvashatjuk benne a te szavadat. És köszönjük, hogy onnan jövő biztatás, bátorítás megnyugtatja, felfrissíti a mi lelkünket. Urunk, köszönjük, hogy bármilyen helyzetben jövünk hozzád és szólunk neked, akkor te meghallod az imádságunkat, és válaszolsz. És most is köszönjük az igét, amit adtál. Kérünk az előttünk levő esztendőben is, vezess bennünket igéd és lelked által. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Az előttünk levő héten, kedden 7 órakor várjuk a testvéreket a keddi óránkra, a dolgozók bibliórájára, ahol a második helvét hitvallást fogjuk továbbvenni és tárgyalni. Így a hitünk alapigazságait még jobban megismerjük. Csütörtökön 5 órára várom a testvéreket a gyülekezeti bibliórára, ahol a napi ige az, ami vezeti gondolatainkat és beszélgetésünket. Mivel a hónap első pénteke lesz most, a presbiteri bibliórát meg kellene tartanunk, de egy fontos egyházi rendezvény miatt én ezen nem tudok részt venni, ezért most szeretném, hogy ez elmaradna. De a következő héten, pénteken is együtt leszünk, hiszen a 9. évvel kezdődő egész héten imahetünk lesz. Tehát a mi imahetünket 9-én hétfőn kezdjük, és minden este 6 órakor vendég igehirdető szolgál közöttünk. Szeretettel várom a testvéreket az imaheti alkalmakra. Én csak egy alkalommal fogok igét hirdetni, utána megyek más gyülekezetekbe, hiszen több budapesti gyülekezet vesz részt ezen a ima héten. A részletes programot majd jövő vasárnap tudom már a testvérek kezébe adni. Hirdettem a mögöttünk levő esztendő egyházi népmozgalmi adatait, hiszen azt ilyenkor szoktam felolvasni. 10 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát. 7 fiú és 3 leányka kereszteléséről van szó. 2 konfirmandus fiú állt az Úr asztala előtt és tett fogadalmat. 4 vegyes pár kötött házasságot az év folyamán. 9 alkalommal hirdettük a vigasztalás evangéliumát temetési szolgálatban. 7 férfi és 2 nőtestvérünk ment el a minden élők útján. Isten áldja meg az emlékezést, és vigasztalja meg az itt maradott gyászolókat. Mint ahogy tegnap este, úgy most is lehetőség van arra, hogy egy-egy igét vigyünk magunkkal. A kijáratnál majd megkérem, talán Margitkánál vannak az igék, kérem, hogy majd legyen kedves egy tálcát tartson, és aki tegnap nem vitt magával ige verset, egy kis ige lapot vigye magával, ezt szeretettel adjuk, és vegye ki Isten szavát, mint egy vezetésként, biztatásként, és erősítésként most a indulásnál az új esztendő küszöbén. Ezzel is kívánunk a gyülekezetnek áldott új esztendőt. Még hirdetem az iratterjesztést is. Az iratterjesztésben még vásárolhatók bibliaolvasó vezérfonalak. Ilyen kalauzt érdemes olvasni, hiszen aszerint hirdetem én is az igét legtöbbször, vasárnaponként, és a bibliórák témája is ez szerint következik. Tehát bibliaolvasó kalauzokat és egyéb más hitépítő iratokat vásárolhatunk. Most fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünk második és következő verseit. Utána pedig a himnuszt fogjuk elénekelni.